Újra nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, remélem, hogy mindenkinek volt egy jó, tartalmas éjszakája, és kipihenten, üdén, frissen vagyunk most itt együtt. A program szerint is, ahogy láttátok, folytatjuk a missziónak a témáját, és ma pedig a missziónak az alapjával fogunk foglalkozni, megnézni, hogy mi az, ami alapot tud adni a missziónak. De ennek kicsit megnéztük Istennek a szívét, és csak az utolsó rész hadd vetítsem újra. Az Istennek a szeretete, ez az első legnagyobb parancsolat Jézus szerint. Ebből indul ki a missziónk, abból, hogy szeretjük az Istent, és ez hatása van arra, hogy szeretjük az embereket, és mindenkinek mindenné leszünk csak azért, hogy némelyeket megnyerjünk. És a mai, ma délelőtt pedig ezzel fogunk foglalkozni, hogy ha nézel erre a képre, akkor azt látod, hogy hát ez lehet, hogy valakinek szép, valakinek épp úgy ronda, de maradjunk abban, hogy nagy épületeket láttok, hatalmas tornyokat, amik nagyon-nagyon sok mindenre alkalmasak. Általában ezt szoktuk ezekből látni, sokkal kevésbé ezt. De hogyha ez nincs, akkor ezek nem lesznek. És szeretném, hogyha tudnánk egy kicsit megnézni az alapját annak, hogy mi lehet a missziónknak az alapja. És ez egy olyan téma, ami nagyon-nagyon közel megy hozzánk. Ez nem egy, nem is tudom, távoli, teológiai dolog, amit így egy bottal megpiszkálunk, hanem ez itt van bennünk. A missziónak az alapja az életünk, a hitelességünk. És mondta egyszer valaki, hogy az, ahogyan élsz, az vagy aláhúzza, vagy teljesen áthúzza mindazt, amit elmondtál. És hogyha ma körülnézünk, akkor azt látjuk Európában, Magyarországon, hogy embereknek tömegei hagyják el a kereszténységet, akik úgymond belenőttek abba, hogy eljárunk templomba, gyülekezetbe, és egy vallásosságot megtapasztaltak a kereszténységből, egy kultúrát, de otthon, a szülőknél, a családban ennek teljesen az ellenkezőjét látják, és azt mondják, hogy nekem ebből elegem van a képmutatásból, elegem van az állarcokból, és nagyon-nagyon sok ember idáig jut el. És amikor már embereket próbálunk elérni az örömhírrel, az első dolog, amit meg akarnak nézni bennünk az, hogy ez hiteles-e, hogy ez valódi, hogy ez tényleg olyan, amilyennek elhangzik, hogy ez nem csak egy szépen csengő dolog. Hogyha ma a fiataloknak átküldök egy érdekes fotót, az első reakciójuk, hogyha elég érdekes a fotó, az szokott lenni, hogy Photoshop. Ez biztos nem igaz. Kamu. Ez nem történt meg. És mondom, hogy ne, de ez egy igazi fotó. Képzeld el, hogy ez akkor és akkor történt, és még mindig nem hiszi el. Azt mondja, hogy annyi minden Photoshop, annyi minden nem valódi, annyi minden átverés, hogy amikor az ember már valami igazit lát, még azt is nagyon-nagyon nehezen akarja elhinni. És ezért fogunk ma ezzel foglalkozni délelőtt, hogy kicsit közel vív a missziót magunkhoz, a hitelességünkhöz, a család életünkhöz, az Isten való kapcsolatunkra. Hogy amikor valakinek bizonyságot teszünk, akkor az, amit elmondok a szavainkkal, amit elmondunk akár egy könyven keresztül, amit nekiadunk, vagy bárhogyan elérünk valakit, az első dolog, amit fog tenni, hogy nézze az életünket. Hogy létezik az, hogy igaz, amiről ez beszél, vagy ez megint csak egy ügyes marketingfogás, valami nagyon nagy átverés. Úgyhogy kicsit elhagyjuk ezt a markolót, és hadd mutassa még nektek egy képet. Nem tudom, szerintetek mi ez? Én tudom, de... Jéghegy, igen. Ami az egészben az érdekes, hogy igaziból ez így néz ki. Ez nem egy nagy újdonság, ha azt mondom nektek, hogy a jéghegyeknek a jelentős része az a víz alatt van. De ez a fotós, aki elkészítette ezt a képet, egészen fantasztikusan tudta ezt megmutatni nekünk, hogy milyen kis picike része van kint annak a jéghegynek, és milyen elképesztő, óriási része van a víz alatt. És a hitelességünk az valami ilyesmi. Az a részünk, amit nem rakunk ki a reflektorfénybe, nem rakunk ki emberek elé. Az emberek azt a kicsi részét látják az életünkből, azt a kis pici apró részt, ami felül van, de az, hogy az mennyire stabil, hogy az mennyire valódi, hogy az mennyire nem fog felborulni az első hullámtól, az függ attól az alsó résztől, ami ott van alul. És hogyha megnézzük Jézusnak a tanításait, akkor például a hegyi beszédben három alapvető lelki gyakorlatról beszél, például az imádkozásról, a böjtről és az adakozásról. És mindig azt mondja, hogy amikor tehát te imádkozol, amikor tehát te böjtölsz, amikor te adakozol. És szembeállítja a farizeusoknak a gyakorlatát, akik azt tették, hogy ez mindenki előtt látványos legyen, hogy lássák az emberek, hogy ők mit csinálnak. És Jézus azt mondja, hogy na, nekik megvan a jutalmuk. És úgy folytatja Jézus mind a három esetben, hogy amikor viszont ezt csinálod, akkor menj be a te belső szobádba, ajtódat bezárva, imádkozz, adakozz, böjtölj, hogy a te kegyességedet ne az emberek lássák, hanem Isten, aki látja, amit te titkon teszel, meg fog neked ezért fizetni. És ez az a részünk, a hitelességünknek az a része, amit most egy kicsit górcső alá fogunk venni. Dávid azt mondja a 139. Zsoltárban, hogy vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok a téves úton, és vezess az örökkévalóság útján. Volt egy férfi, most nem találtam meg hirtelen a fotóját, de nagyon-nagyon könnyű elképzelni. Volt egy háza, és 2008-ban Amerikában élt, Texas környékén lecsapott egy nagyon-nagyon kemény tornádó, és a városból az összes ház elpusztult, és az ő háza úgy állott egyedül, mintha érintetlen lett volna, mintha centire kikerülte volna a vihar. És nyilván óriási nagy hír lett, ebből jöttek ki az újságok, tévé, hogy mi ez valami nem tudom, valami természetfeletti spiritista, vagy ki lakott ebben a házban, hogy ez történt. És kiderült, hogy a vihar nem került el ezt a házat, csak a barátunkról azt kell tudni, hogy 2005-ben egy tornádó elsöpörte a házát. És amikor elköltözött onnan, eldöntötte, hogy ha én még egyszer házat építek, akkor engem nem érdekel az amerikai előírás, hogy milyen legyen az alapja. Én annyi betont fogok abba belenyomni, hogy kifolyjon az ablakokon. Nem érdekel, hogy fog kinézni, de az a ház az nem fog még egyszer megmozdulni. És úgy néz ki a teljes pusztulás, és ott van egy érintetlen ház. Mert volt egy olyan alapja, ami miatt az a ház az mindent kibírt. És a hitelességünk az egy ilyen dolog, az Istennel való kapcsolatunk. Hogy elkezdünk bátran kilépni, bátran bizonyságot tenni, és beszélni az embereknek, akkor biztos lehetsz abban, hogy az emberek elkezdenek téged egy nagyítóval nézni. Nézik azt, és remélik bent a szívükben, hogy ez igaz lehet, hogy ez működik neked is, mert ők is akarják. De meg akarják nézni, hogy hogyan néz ki ez a te életedben. Szóval a hitelességre visszatérve, hadd mondjam még egy nagyon érdekes mondatot, ami mostában nekem sokat jelentett, egy régi közmondás, ami így szól, hogy a fenyőfáról egyedül télen derül ki, hogy örökzöld. Nyáron nem látszik, hogy örökzöld, tavasszal sem nagyon látszik. Hogyha egy UFO lennél, és lejönnél, és körülnéznél nyáron, nem tudnád megmondani, hogy melyik örökzöld. De amikor beköszön a tél, amikor eljön az az időszak, amikor minden fa lehullatja a leveleit, akkor a fenyőfa áll, és gyönyörű, és őt nem érdekli a tél. Mert kiderül róla, hogy örökzöld. És azért mondom ezt, mert az életedben voltak, vannak, vagy lesznek időszakok, amikor tél van. Amikor úgy érzed, hogy nincs meleg, amikor úgy érzed, hogy baj van. Amikor tényleg úgy érzed, hogy felteszel olyan kínos kérdéseket, amiket ki sem mersz talán mondani Istennek. Ha elolvasod Dávidnak a zsoltárait, néha elképesztő dolgokat fogalmaz meg. Istenem, hol vagy? Meddig késel? Miért nem válaszolsz? Végképp eldobtál magadtól? Te nagyon-nagyon őszintén beszél az Istennel. És hogy elolvasod a zsoltáraknak a bevezetőit, ezeket a mondatokat, hogy Dávid zsoltár abból az időből, amikor éppen fia Abszolom elől menekült. Dávid zsoltár abból az időből, mikor éppen eszelősnek kellett magát tettetnie. Dávid zsoltár abból az időből, nagyon-nagyon sok ilyen zsoltárja van. És egyrészt egy nagyon pozitív dolog, hogy Isten belerakta ezeket a zsoltárokat a Bibliánkba, elmondva, hogy ez rendben van, hogy elmondod nekem, hogy kiöntöd a szívedet, hogy mi van éppen benned. De tanulhatunk ezekből, hogy az életünknek vannak ilyen időszakai. És ezek mutatják meg, az ilyen időszakok, azt, hogy mi van az életünkben, mi az alapja az életünknek, a hitelességünknek. És szeretném, hogy tudnánk ebben most egy kicsit megerősödni. Pál azt mondja Timóteusnak, legyen gondod önmagadra és a tanításra. Most lehet, hogy eddig azon gondolkodtál, hogy most mi köze ennek az egésznek a misszióhoz. Nem arról kéne beszélni, hogy hogyan tegyek bizonyságot 5 percbe, vagy nem tudom. Miért beszélek arról, hogy legyen gondunk önmagunkra? Azért, mert hogyha belegondolsz, valószínűleg fog eszedbe jutni egy olyan ember, akinek a hite Pál szerint, ahogy mondta, hajótörés szenvedett. És összeomlott a család élete, ott hagyta a feleségét, vagy épp a férjét, szétment a kapcsolata, a házassága, ott hagyta a hitet, és nagyon-nagyon sok emberbe hagyott ezzel maga után egy fájdalmat, egy sérülést. És bizonyára vannak előtted olyan emberek, akik viszont nagyon hitelesek, akik megélik a hitüket, kitartanak a nehézségek kellős közepén, és ott vannak előtted, hogy mennyi emberre jó hatással vannak. A Facebook végzett egy felmérést, és azt próbálta megnézni, hogy random emberek, akiket kiválaszt a felhasználói közül, a sok száz millió közül, hány kapcsolatra vannak egymástól? Mondjuk kiválaszt valakit Debrecenbe, meg kiválaszt valakit Ohio-ba, vagy kiválaszt valakit, mit tudom én, Kirgizisztánba, meg valakit Fokvárosba. És hogy hány kapcsolat kell ahhoz, hogy egyik ember a másikhoz eljusson, hány barát kell, aki végül lesz majd egy közös ismerős. És a szám, ami kijött, az nagyon érdekes, ilyen 4, 4.5. Ez azt jelenti, hogy a világon, mármint a Facebook felhasználók között, 4, 4, 5 kapcsolatra vagy bárkitől. És hogy ezt leszűkítjük arra, hogy Magyarországról beszélünk, vagy tovább szűkítjük, hogy Debrecenről beszélünk, egész Debrecen lakossága jó eséllyel 1-2 kapcsolatra van tőletek. 1-2 kapcsolat. Hogyha te nem is ismered azt az embert, aki ott ül melletted épp egy kocsiba, lehet, hogy valaki a Gyüliből ismeri annak a valakiének az anyósának a szomszédját. És már is megvan. És hogyha megéljük hitelesen a hitünket, hogyha megéljük ezt Isten előtt, akkor ezek az emberek ezt észreveszik, és a világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. Mi szeretnénk azt, hogyha annyi lenne a misszió, hogy csinálunk 5 évente egyszer egy hatalmas nagy konferenciát, ahol megtér 5 millió ember, és akkor utána megint pihenhetünk egy jó pár évet. De a misszió ennél sokkal közelebb jön hozzánk. Nagyon jók ezek a nagy alkalmak, és nem ellenük beszélek, de nagyon-nagyon kell az, hogy az emberek ma, amikor egy olyan világban élünk, hogy semmi nem az, aminek látszik, meg akarja nézni azt, hogy ez valódi-e, ami az életedben van. Hogyha látsz egy reklámot, már nem hiszük el. Ilyen reklámok vannak, hogy nem tudom, brit tudósok kimutatták a új módszert, hogy tanulás nélkül megtanulsz angolul. És az orvosok a fejüket fogják, hogy végre mozgás nélkül leadhatod a plusz kilókat. Még nem tudom, és tudjuk azokat, hogy ezeknek semmi alapjuk nincs. De amikor van egy termék, ami érdekel, megnézed a véleményeket. Ki mit ír? Nem érdekel, hogy mit írnak a fejlesztők, mert azok biztos, hogy dicsérik, nem? Engem az érdekel, hogy aki ezt használja, az mit mond róla. És hogyha van egy barátod, aki használja, megkérdezed tőle, figyelj, neked ilyen kocsid van, ilyenbe gondolkodom, mit mondasz róla? Kíváncsi vagyok, hogy te, aki ezt használod, te mit mondasz róla? Ezért nagyon-nagyon közel jön a mai emberhez az, hogy közelről akarja látni azt, hogy működik-e az a dolog, vagy nem. Egy üres filozófia ma már senkit nem érdekel. És ezért azt mondja Pál Timóteusnak, hogy legyen gondod önmagadra és a tanításra. Nagyon-nagyon sokszor ezt felcseréljük. Gondunk van arra, hogy mit, hogyan, miként mondunk el, de amikor nincsen gondunk önmagunkra, nem foglalkozunk az Isten való kapcsolatunkkal, akkor ezek a dolgok aztán ketté törnek. És szeretném ezért, hogy a ma, különösen majd a csendességedbe, tudnád ezt egy kicsit megnézni, hogy hogy áll az életednek ez a területe. Fogok egy néhány dolgot csak így felvillantani, nem nagy dolgokat, nem új dolgokat, nagyon egyszerű dolgokat, de mégis olyan dolgokat, amik úgy hiszem, hogy kell, hogy közel jönjön hozzánk. És az egyik ilyen dolog az Istennel töltött idő. Nem egy nagy felfedezés, nem egy új dolog, hogy Istennel jó időt tölteni, nem? Ez úgy jó. Ezt úgy tudjuk, hogy ez úgy rendjén van. Mégis borzasztó elfoglaltak vagyunk, mindig rohanunk, és nagyon-nagyon nehezen sikerül ezt sokszor megvalósítani az életünkbe. Én azt kellett felismerjem az életemben, hogy túlbecsültem a reflektorfénynek a pillanatait, és alulbecsültem a hétköznapoknak a monotonitását. Azt gondoltam, hogy az a fontos, azok a nagy dolgok a fontosak, a nagy események, amik néha történnek, és a kis dolgok azok olyan lényegtelenek, hogy mik történnek egy átlag napon. És az Isten ezt teljesen átfordította bennem. Én úgy gondolkodtam már fiatalként is, hogy vannak a nagy konferenciák, na azok a mindenek. És csak éljem túl egyik konferencia és a másik közötti időszakot valahogy vegetáljak, valahogy ne halljak meg lelkileg, mert jön a következő konferencia, és ott megint csodálatos nagy dolgok fognak történni. És igen, történtek tök jó nagy dolgok konferenciákon, de közte az életem egy nagy siválság volt, egyik és másik között. Mert az, amit egy átlagnap tettem, az annak nem sok köze volt Istenhez. Azt mondják, hogyha valamit minden egyes nap teszel, egy apróságot, egy jelentéktelennek tűnő apróságot, akkor megváltozik az életed. Egy érdekes dolgot hadd kérdezzek tőletek, hogyha most választhatnál, hogy most azonnal átvennél tőlem 1 millió forintot készpénzben, vagy kapnál tőlem 10 forintot, amit minden nap megduplázunk, melyiket választanád? Na itt most akkor jön a szakadás, vannak, akik azt mondják, hogy most azonnal az 1 milliót, és már itt se vagyok. De hogyha elkezdesz gondolkodni, akkor rá fogsz jönni arra, hogy a 10 forint az nagyon kicsinek tűnik első nap, de nem vagyok nagy fejszámoló, úgyhogy leírtam, hogy például a 31. napnál már 10.737.418.240 forintnál jutnál. Tehát 10 forintot választottad, és a hónap végére már több mint 10 milliárd forintod lenne. Pedig az semmi, nem? 10 forintból mennyi lesz? 20 forint. 20 forintból meg 40. Hát még egy fagyit se vetsz. És hol van még a liter benzin, nem? És mégis, ahogy telnek a napok, ez elkezd duplázódni, és duplázódni, és duplázódni. És miért beszélek erről? Azért, mert hogyha megnézzük a Bibliának úgymond a hőseit, akkor azt látjuk, hogy nem ilyen tündércsapásra váltak ők hősökké, hanem voltak az életükben olyan szokások. Dániel, mindenki emlékszik rá, nem? Ő a nagy hős, Dániel az oroszlánok vermében, mennyire egy kemény fickó, hogy ellene ment a királynak, és nem hajtott térdet. De aztán azt olvasod róla, hogy Dánielnek volt egy szokása, hogy ő minden egyes nap, naponta háromszor térden állva imádkozott az Istenhez. Minden egyes nap. És ott nem nagyon érdekelte, hogy jön egy rendelet, megy egy rendelet, ő minden egyes nap ezt megtette. Jézus, aki aztán, hogyha valaki élhette volna az életét úgy, hogy nem imádkozik, és nem keresi az atyát, és úgy is eléldegélt volna, az Jézus lett volna. Mégis azt olvassuk róla, hogy Jézus szokása szerint korán reggel a hajnali szürkületkor elment imádkozni. Jézus szokása szerint késő este felment magányosan egy hegyre imádkozni. Jézus szokása szerint minden egyes nap megtette ezt. Újra, és újra, és újra, és újra. És a hitelesség az valahol itt indul. Amikor az a részed, ami nem annyira látható, ami nem a gyülekezetben történik, ami nem egy mikrofonnál zajlik, nem a lámpák előtt, hanem otthon a családodban, otthon a magányosságodban, otthon egyedül, megéled az Istennel ezt. És ez nagyon közel jön hozzánk, ez húsba vágóan közel jön hozzánk. Hadd mutassak még nektek egy mondatot, ami nekem nagyon sokat jelentett mostanában, senki sem fog harcolni helyetted a tisztaságodért. Egy olyan világban élünk, ahol ez óriási kihívás, a tisztaságunk. Még mondjuk 50 évvel ezelőtt Pista bácsi kiment dolgozni a tanyájára, és vitte magával a marist, a bocit. Egész nap marist látta, a bocit. És hazament, meglátta a feleségét, és azt mondta, ó, de gyönyörű vagy, asszony, jaj, de szép vagy. Addig már egy olyan világban élünk, hogy kilépsz az utcán, és még egy liter olajat is egy fürdőruhás nővel akarnak eladni. Mert ebben élünk, ez van körülöttünk. Azt mondta Luther, hogy ezt nem akadályozhatod meg, hogy madarak repkedjenek feletted, de az, hogy fészket rakjanak a fejeden, azt igen. És ez egy harc. Harc azért, hogy tiszták maradunk. Harc azért, hogy a krisztusi jelen formálódik bennünk. Ezek nem olyan dolgok, amiket ma szeretünk hallani. Vannak ilyen rémisztő szavak a Bibliában, tiszta pókhálós. Azt mondja Pál, megsanyargatom a testemet. Hűha, hát ez nem jó, nem? Nem az van, hogy mi mindent, ami jár, az nekem jár, és én legyek kényelmes, én érezzem jól magam, nekem legyen mindig mindenből a legjobb. Megsanyargatom a testemet. Azt mondja Pál, hogy szolgálvá teszem, hogy mi másoknak prédikálok, ne legyek alkalmatlan a küzdelemre. Ezek nagyon érdekes dolgok. Egyik lelkész elmesélte azt, hogy nagyon-nagyon sokat kell utazni Amerikában, és nagyon sokszor, amikor ment hotelekbe, mindenféle helyekre, azt vette észre, hogy ez neki egy nagy kísértés, hogy nem akar ő elbukni semmilyen téren. És úgy döntött ez a lelkész, hogy amikor csak megteheti, vagy az egyik lányát, vagy a feleségét, vagy a fiát, valakit mindig magával fog cipelni. És amikor erről beszélgettek a lelkész körben, mondták neki többen, hogy hát de te ilyen gyenge vagy, ha nem viszed magaddal a kislányodat, elbuknál. És azt mondta ez a férfi, nem. Én nem akarok küszködni holnap egy kísértéssel, amit ma ki tudok védeni. Nem akarok azzal küszködni. Én azt mondom, hogy ilyen bölcs volt az ember, és hadd mondjam el, hogy emberek imádkozhatnak érted, de senki sem fog helyetted imádkozni. Senki sem fog helyetted harcolni ezekhez a dolgokért. És miért ennyire fontos ez? Mi köze van ennek a misszióhoz? Amikor egy fiatal Krisztus mellett dönt és gyülekezetben nő fel, akkor a bizonyság tétele nagyon sokszor úgy kezdődik, hogy én azért döntöttem Jézus mellett, mert a szüleim. Amikor egy fiatal elhagyja a gyülekezetet, és kimegy a világba, nagyon sokszor úgy kezdődik az ő monológia, hogy én azért hagytam el az Istent és a gyülekezetet, mert a szüleim. Óriási felelősség az, hogy egymásra milyen hatással vagyunk. Óriási felelősség az, hogy azok az emberek, akik a közvetlen környezetünkben élnek, akik látják az életünket, akikkel együtt dolgozol, akik látnak téged jó napokon, rossz napokon, mikor rácsapsz az ujjadra a kalapáccsal, és amikor jó hírt kapsz, és mikor előléptetnek, belelátnak az életedbe. Ezek az emberek néznek téged, és az, ahogyan éled az életedet, az sokkal hangosabban beszél, mint az, amit csak néha elmondunk egymásnak. Hadd mutassak egy másik dolgot. Azt mondja Pál Timóteusnak, hogy a bajokat szenved el. Ez egy olyan mondat, ami engem nagyon megállított a tavaly év végén. Én annyit nyafogtam az Istennek, annyit panaszkodtam, én annyira tudtam magam sajnálni, hogy az hihetetlen. És olvastam egyszer ezt a mondatot, hogy Timóteus, a bajokat meg szenvedd el. És kikeregedett a szemem, hogy Pál, ez nem lehet ilyen egyszerű. Ez nem lehet ennyire egyszerű, hogy Timó, a bajokat szenvedd el. Bajok vannak, ez van, szenvedd el, törzsbe küldetéset, csináld, előre, hajrá! Pál így beszél, ennyire tisztán és egyértelműen, hogy jönnek az életedbe bajok. Mit kell velük csinálni? Szenvedd el. Nagyon kijózanított engem ez az egy mondat, hogy szenvedjem el. És miért van az, hogy Isten néha belenged minket ilyenbe? Lehet, hogy most pont egy olyan időszakodban vagy, hogy nem érted az Istent. Nem érted, hogy hogy lehet Isten jó, amikor az élet rossz. Nem érted, hogy hogyan engedhet meg rossz dolgokat, ha ő jó. Nem érted, hogy miért történik ez, de amit Isten nekem mostában mélyen a szívembe írt az az, hogy a jó időszakokat mindig zsebre tesszük, a rosszakat meg a szívünkbe. A Bírák könyvében egy érdekes dolgot látsz, Izraelnek jól megy a dolga, Isten megáldotta őket, Izrael elfeledkezett Istenről. Izraelnek már rosszul megy a dolga, mert elfeledkezett Istenről, jön egy ellenséges nép, nagyon rosszul megy a dolga. Izrael Istenhez kiált, mert nagyon rosszul megy a dolga, Isten küld egy segítséget, egy bírát, megmenti, Izraelnek újra jól megy a dolga, első kör. Második, Izraelnek jól megy a dolga, ezért elfeledkezik Istenről. Ez 7-szer megy végig a Bírák könyvén, ez a spirál. 7 alkalommal. Egészen döbbenetes, hogy Isten még 7-szer is belemegy ebbe a körbe. Hogy jó, akkor most megszabadítalak titeket. De amit ez megmutatott nekem, mielőtt még nagyon elítélnénk a zsidó embereket, hogy ez egy tükröt tartott nekem. Hogy amikor az élet jól megy, az első dolog, amit abba adjuk, az az Istennek a keresése. Amikor az élet rosszul megy, az első dolog, amit teszek, hogy Istenhez kiáltok. És néha ezek a nehézségek azok, amik formálnak minket. Rick Warren írta azt, hogy az, ami nagy bajunk, hogy az Istent jobban érdekli a jellemünk, mint a kényelmünk. És néha ez beáldozza a kényelmünket a jellemünkért. Egy példát hadd hozzak nektek az igéből, Jónás könyve. Jónás ott van, fantasztikus amúgy az egész könyve, csak a végére térünk ki, amikor már megvolt a nagy hal, meg kiköpte, meg megtér Ninive, és Jónás nem nagyon akar elfogadni azt, hogy Isten kegyelmesebb, mint ő lenne. És azt írja a legvégén Jónás könyve, hogy Isten úgy intézte, hogy ott nőjön egy kis bokor, ahogy Jónás ugye letelepedett. Hogy ez jó legyen Jónásnak, kényelmes legyen, és hogy megszeresse azt a kis bokrot. Aztán úgy írja, megint ezzel a mondattal, hogy Isten úgy intézte, hogy jöjjön egy féreg, ami ezt megfúrja. Megint egy ugyanilyen mondat, Isten úgy intézte, hogy ez a bokor kiszáradjon. És akkor mi történik? Jónásnak fáj a feje, szédül, rosszul van, és Isten elkezd vele sokkal mélyebben beszélgetni. És ezen a nehézségen keresztül olyan mélységig jut el a szívében, hogy már Jónás talán megérteti ezt a dolgot. De amikor ezt felfogjuk, hogy na most álljon meg a menet, Isten intézte a férget. Na ne! Ez hogy hangzik, nem, hogy Isten küld egy férget? Ez nem hangzik jól. Ez hogy fér bele az Isten képünkbe? Megengedte, hogy egy féreg kifúrja azt a bokrot, ami neki ott, azt a kevés örömet is adta? Igen, mert Isten sokkal mélyebbre ment, mint a kényelem. Hogyha van már gyermeked, akkor ezt pontosan érted. Hogyha a gyermekem választaná meg a napi rendjét, akkor az úgy nézne ki, hogy fel kell, amikor szeretne, eszik néhány kinder tojást, mert azt szeretne, néz néhány mása is a medvét, mancsőrjáratot, aztán egy kis mása is a medvét, majd talán még egy kis balukapitány kalandjait, és ez tart mondjuk délután 5-ig, közben kubut iszik és kinder tojást teszik, néha azért egy kis gumicukrot válogatásképpen, hogy más is legyen, és akkor este még nyújtózik egyet, és indulhat a meseparti. Na, így nézze ki az élete. Hogy nézze ki a fiam 10 év múlva? Hát nem úgy, ahogy szeretném. És amikor úgy döntünk, hogy most vitamin lesz, most zöldséget eszik, most nem nézünk mesét, akkor ezt nem mindig szereti, mert ez nem kényelmes. De ha szülő vagy, akkor azt megtanultad, hogy a gyerekednek hosszú távon keresed a javát, nem rövid távon. És az Isten sokkal jobb atya, mint amilyenek mi vagyunk. És ezt csak hadd mondjam el újra, hogy ha benne vagy egy ilyen helyzetben, hidd el azt, hogy az Isten nem feledkezett meg rólad. Sőt, hadd mondjam azt, hogyha azt hiszed, hogy Isten elfeledkezett rólad, akkor valamit elfelejtettél az Istenről, hogy ő milyen. Hogy ő soha nem feledkezik el rólad. Hogy ezt megígérte, hogy amíg a világ világ, addig ő el nem hagy téged, és el nem távozik tőled. Van olyan, amikor úgy érzed, mintha az Isten elfelejtett volna, és ha már Jónásról beszéltünk, a tanítványoknak van egy nagyon-nagyon hasonló szitujuk az Új Szövetségben, de mégis egy óriási különbséggel. Míg Jónás azért került viharba, mert engedetlen volt Istennek, a tanítványok azért kerültek viharba, mert úgy mondja Márk, hogy Jézus kényszerítette őket a csónakba. És viharba kerültek. És nem értették, hogy nyilván ők is ismerték Jónás történetét, hogy ez nem fér össze ez a dolog. Jézus belekényszerítette őket a csónakba, hogy menjenek át a túlpartra, és Jézus nem szállt be velük a csónakba. Ez már gyanús, nem? Szóval gondold, hogy te vagy az egyik tanítvány, ismered azt a tavat gyerekkorodtól kezdve, látod a viharfelhőket, eszed ágában nincs már rámenni. Jézus kényszerít, hogy menjetek, csak menjetek, muszáj, gyerünk, menjetek, én most nem jövök, fiúk, menjetek. És már gyanús a sztori, hogy ebből baj lesz. És azt mondja a Biblia, hogy a tanítványok nagyon megijedtek, azt hitték, hogy meg fognak halni. És Jézus nem volt ott velük, Jézus fent volt a hegyen és imádkozott. És aztán jön Jézus ugye a vízen járva, oda megy hozzájuk. És ami nekem egy nagyon nagy üzenet volt ebből a történetből, tanítványok meglátják, Jézus bemutatkozik, hogy én vagyok, ne féljetek, de két dolog, amit megértettem az elmúlt időszakban, az egyik az, hogy Jézus valószínűleg nem poénból járt a vízen, mert hogy azt még nem csinálta, és milyen jó lenne kipróbálni, hanem a tanítványok azt látták, hogy mindaz, amitől mi félünk, az valójában Jézus lába alatt van. Minden a lába alatt van, amitől én félek. A második dolog, ami pedig nekem nagyon nagy üzenet volt, hogy ezután, a vihar után, a vihar kellős közepén a tanítványok leborulva imádják Jézust először életükben, amit eddig soha nem tettek, és amikor ez megtörténik, Jézus beszáll a csónakban, és rögtön a túlparton találják magukat. Szükség se volt arra az útra. Tehát nem az út volt a lényeg? Nem az volt a lényeg, hogy átmenjenek? Nem. Jézusnak az út közben volt egy célja. Amikor megtörtént az, ami a célja volt, már nem volt szükség az utazásra. És nagyon-nagyon sokszor, amikor benne vagy egy ilyen nagyon nehéz helyzetben, mi azt keresjük, hogy mi a kulcs, hogy vége legyen végre ennek a helyzetnek. Lehet, hogy Isten pedig azt nézi, hogy mi az, amit ebben a helyzetben szeretne benned elvégezni. Olyan mélyen, ahogy máshogy nem is tudna valamit elvégezni benned. Tehát csak bátorítlak arra, hogy amikor épp egy nehéz helyzetben vagy most lehet, egy krízisben, és nem érted Istent is, és tele vagy kételkedéssel, vagy tele vagy nehéz, nagyon kínos kérdésekkel is, és vádolnád az Istent, akkor egyszerűen csak engedd el ezt, és Uram, mit akarsz ezzel a helyzettel? Itt vagyok a viharban, én imádkozok hozzád. Nagyon sokszor Isten először az imádkozót csendesíti, mielőtt a vihart elcsendesítené, de utána megmutatja az ő hatalmát is. És hadd bátorítsalak erre, hogy tekints úgy erre, mint egy misszió. Miért mondom azt, hogy ez misszió? Mert amikor benne vagy egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben, a barátaid, ismerőseid, rokonaid ezt tudják rólad a munkahelyen, tudják ezt rólad, és néznek téged, hogy lehet az, hogy te egy ilyen helyzetben vagy. Most neked meg kéne őrülnöd. Neked most úgy kéne viselkedned, hogy egész nap dilibogyókon kellene élned. Hogy tudsz te ennek ellenére nyugodt lenni? Hogy tudsz te ennek ellenére mosolyogni? Mit van neked? Mit szedsz, amitől így nézel ki? Pedig tudjuk, hogy mind mész át éppen most. Dániel barátai benne voltak a tüzes kemencében, de nem volt fűszaguk. Pedig fűszagúaknak kellett volna legyenek. Benne vagy egy kemencében, és az emberek megszagolnak, és azt mondják, hogy még csak fűszagot sincs. Ez hogy csinálod? Hogy lehet az, hogy tűzbe vagy, de nem vagy tüzes? Ez hogy történhet meg? És menjünk még tovább. A hitelességnek egy nagyon-nagyon kínos és közeli témájáról, amiről azt mondja Pál, hogy pedig valaki az övéiről, s főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet is rosszabb a hitetlennél. Hát ez pedig nagyon közel jön hozzánk, a család. Néha ott a legnehezebb megélni a hitet, nem? Mert az ember tartja magát a munkába, tartja magát emberek előtt, tartja magát a gyülekezetbe, és mikor hazamegy, akkor így minden rosszat kiokád azokra, akiket a legjobban szeret, nem? És azt mondja Pál, hogy ezt nem lehet a kettőt elválasztani, az Isten országát és a családtól. Mind a kettőt ő találta ki. A család is Istennek az intézménye, meg az egyház is. Szóval egyiket a másik romjaira nem nagyon lehet felépíteni. És hogyha az egyik tönkre megy, az nem lesz jó a másiknak. A gyülekezet az a legjobb, ha úgy működik, mint egy család. A családod meg az a legjobb, ha az a legkisebb gyülekezeted. És hadd mutassak nektek egy néhány fotót. Van egy fotóművész, aki keresztényként próbál fényképeken keresztül üzeneteket átadni. Néhány fotója nekem nagyon-nagyon sokat jelentett. Nem nagyon fogom ezeket kommentelni. Az édesapa és az édesanyának a szerepéről próbál bemutatni valamit, hogy mi az, amit te megtehetsz a családodban. A gyermekeidért, a feleségedért, a házasságodért. Mi az, amit jelenthet egy együtt imádkozás a gyermekeddel? Mi az, amit jelenthet az, hogy ott vagy és harcolsz a családodért? Nehémiás, mikor építették a várfalat, összeíve egyszer a népet, mikor nagyon-nagyon lefele ment minden, és egy fantasztikus beszédet tart nekik arról, hogy akkor most legyetek férfiak, és harcoljatok a feleségeitekért, családjaitokért, leányaitokért, fiaitokért. Nagyon érdekes volt, hogy úgy osztotta be a családfőket a munkára, hogy mindenki azon a fal részen dolgozott, ahol a családja lakik. Szóval úgy építetted a falat, hogy jó lesz ez így, pajti, jó van, mindegy, már áll az valahogy, na, menjünk már, vége van, óradé. Tehát nem így építették az emberek a falat. Úgy építetted a falat, hogy tudtad azt, hogy ennek a falnak úgy kell állnia, hogyha ez a fal összeomlik, a következő ház a családomé. Szóval ennek a falnak állnia kell. Ennek a falnak állnia kell. És hogyha úgy vagyunk a gyülekezetben, hogy a családjainkért harcolunk, küzdünk ezért, akkor úgy hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amit az Isten meg tud áldani. Ma egy olyan világban élünk, ahol a házasságok tönkre mennek. Ahol az a normális, hogy házasság tönkre megy. És mindig mondják azt, hogy hát ezek a statisztikák, hogy a keresztények között is majdnem már a fele válása végződik. Egy amerikai szervezet végzett nemrég egy kutatást, mert nagyon bosszantotta őket ez a statisztika, és megnézték azt, hogy nem az volt a kérdés, hogy ki mondja magát kereszténynek, hanem megnézték a házaspárok között, hogy ki az, aki együtt szokott imádkozni, férj és feleség. A megkérdezetteknek ez csupán a 8%-a volt, viszont ami nagyon érdekes, ezen a 8%-on belül a válási arány nem 50-valahány százalék volt, hanem 0 egész valamennyi. Kevesebb, mint 1%. Kevesebb, mint 1%. Azt mondta Jim Simbal, hogy az a házas pár, amelyik együtt imádkozik, az együtt marad. Nagyon nehéz együtt imádkozod valakivel, akire haragszol. Nagyon nehéz együtt imádkozod valakire, akivel haragba vagy. Borzasztó nehéz. Vagy az imád fogod abba hagyni, vagy a haragvást, vagy a gyűlölködést. És ez megint egy olyan dolog, ami nagyon közel jön hozzánk. A házasság, a gyereknevelés, a fér-feleség kapcsolat. És azt gondolhatnánk, hogy hát ez nagyon messze van a missziótól, nem? Hát ez borzasztó messze van. Én úgy hiszem, hogy ma egy jól működő házasság az egyik legjobb missziós erőnk. Amikor a munkahelyeden azt látják, hogy figyelj már te miért nem szoktál nevetni ezeken a vicceken? És elmondod, hogy figyeljetek srácok, én nagyon szeretem a feleségemet. Ahogyan már friss házas? Nem vagyok friss házas. Én szenvedélyesen szeretem a feleségemet. És a gyerekeimet. És nem nézek más nőkre, és nem érdekel. Férfi vagy te? Hát mi? És elkezdesz bizonyságot tenni az Istenről. Nem azért, mert ilyen különleges lennék, hanem van egy Isten, aki engem megváltott. És aki egybe kötötte ezt a házasságot. És elmondod azt, hogy miért több ez, mint egy hollywoodi rózsaszín románc. Miért valódi a házasság. És az embereket elkezd érdekelni, hogy amiről te beszélsz, az nekem kellene. És szeretnélek ma erre bátorítani, hogy amikor most lesz a csendesség, akkor adjunk arra időt, hogy Isten hogy felszínre hozza bennünk azt, hogy hogyan nézünk ki mi az alapjainkban, az Istennel való kapcsolatunkban, egymással való kapcsolatainkban, a megbocsátásainkban, a munkahelyünkön, ahogyan élünk, hogyan néz ez ki? Ez nem azt jelenti, hogy tökéletesnek kell lenned. Egy férfi elmondta, egy főnök, van egy jó néhány beosztottja, és egy újjászületett férfiról van szó, hogy nagyon-nagyon rossz napjuk volt a cégnél, bement és leordított mindenkit. És kiment a szobájába, és így nagyon elszégyelte magát. És így hallotta még, hogy bent mondták, hogy na, ez a keresztény, szép. Kiment, és így nagyon elszégyelte magát. És aztán visszament, nagyon megalázta magát, és mélyen őszintén bocsánatot kérte beosztottjaitól, és nagyon-nagyon elmondta, hogy nagyon restelem, ahogy viselkedtem, kérlek, bocsássátok meg nekem. És nagyon-nagyon őszintén beszélt velük, és azt mondták, hogy na, ez már keresztény. Ez már valami. Nem azt jelenti, hogy makulátlanok vagyunk, és már 30 centivel a föld fölött járnánk, de azt jelenti, hogy azt mondta Jézus, hogy jelenben erőt vesztek, amikor a Szentlélek eljön hozzátok. Azt mondta Jim Cimbala, hogyha néznél egy amerikai foci meccset, és az egyik csapat azt mondaná, hogy természet feletti ereje van, akkor nem azt várnád el tőle, hogy döntetlent játszon. Még csak nem is az, hogy nyerjen. Tehát akkor legalább azt várnád el, hogy a focistáknak szárnyuk nő, és repülnek a labdával, teleportálnak, alakváltók lesznek, megállítják az időt. Tehát ilyen elég nagy dolgokat várnál el. És azzal folytatja Jim, hogy az egyház képes azt mondani magáról, hogy természet feletti erőnk van a Szentlélek által. De hogy ennek meg kéne, hogy nyilvánuljon az életünkben, hogy ezt lássák az emberek. Hogy a házasságunk más, mint Isten nélkül. Hogy a családunk más, mint azoknak, akik Isten nélkül élnek. Hogy hétfő reggel máshogy nézel ki, mint az, aki Isten nélkül él. És ezeken az apróságokon keresztül az Isten kezd megdicsőülni. És egy utolsó példát hadd mondjak, amivel lezárnám, hogy mit jelent ez gyakorlatban. Egy muszlim férfi elmesélte az ő megtérését, én már a lelkésztől hallottam, aki elmondta, hogy ő, mint lelkész, annyit látott a történetből, Angliáról van szó, London, hogy ő prédikál, közben bejött egy muszlim férfi a gyülibe, néhány perc múlva előre jön és megtér. És így azt mondta ez a lelkész, hogy hát, ha éreztem úgy, hogy jó lelkész vagyok, az most volt. Úgyhogy 10 perc alatt muszlimból már merítjük is be. Azért na. És oda ment ez a férfihoz később, nagy büszkén, hogy na, szervusz. És azt mondta neki, hogy pásztor, én egy szót nem hallottam abból, amit maga mondott, de hadd meséljem el, hogy miért jöttem most ide előre, könnyek között. És elmesélte ez a férfi, hogy ahogy megjárta az egész menekült válságot, mindent, muszlimként indult, és először nem értette azt, hogy miért segítenek neki a menekült pontokon, miért adnak neki teát, banánt, kenyeret, ilyen keresztény pólós emberek. Arra különösen emlékezett, hogy a horvát határnál az egyik keresztény nagyon kiakasztotta, amikor cipőket osztottak, és elfogyott a zsákból, a télen voltak, és neki már szét volt menve a cipője, és azt látta, hogy a keresztény srác nem volt közös nyelv, amivel tudtak volna beszélni, de hogy a saját cipőjét levette, és neki adta. És azt mondta, hogy hát mekkora egy bolond, de hát mindegy, jó a cipője, hát maradjon meg ilyen bolondnak. És nem értette, hogy ez miért van. És eljutott Angliába, ott nagyon lecsúszott, és volt egy ember, aki neki meleg ételt hozott egyszer, volt egy más valaki, aki egy meleg kabátot adott neki egy ruhaosztásnál, és volt valaki, aki pedig leült mellé, bizonyságot tett, és végül elhívták ebbe a gyülekezetbe. És azt mondta ez a férfi, hogy úgy elkeseredetten belépett ebbe a gyülekezetbe, és a padok között meglátta azt az embert, akitől a kabátot kapta, meglátta a másik sorban azt, akitől az ételt kapta. Ott volt az, aki bizonyságot tett neki, és azt mondta, hogy én mikor beléptem, ott megtértem. Semmit nem hallott még, nem hallott az üzenetet, nem jött át neki a mondat és a szó, és semmi. De az élet az igen, amit emberek tettek vele, ahogy tettek vele. És mondta egyszer valaki, hogy minden a bizonyságot teszek Jézusról, és amikor csak tudok, beszélek is róla. Minden nap. Valahogy, az életemmel, ahogy tehetek, amit tehetek az emberekért, ahogyan megélhetem a hitemet, a családomban, a feleségemben, ez egy nagy dolog, hogy a misszió nem valami nagyon különleges maszlag, egy furcsa halmazban, amit nagyon ritkán végezhetünk, hanem az életünknek az egyik célja az, hogy fény és világosság legyünk. Én most szeretnék imádkozni azért, hogy az Isten tudja ezt mélyebbre vinni bennünk is, utána még Tamás vezetésében van egy néhány percünk, hogy esetleg vannak majd kérdések. Isten, én áldalak téged azért, mert jó vagy. Áldalak téged azért, mert te nem csak beszéltél a szeretetről, hanem te bemutattad a kereszten, Te nem csak azt mondtad, hogy szeretsz minket, hanem valóban az életedet adtad értünk. Magasztalak téged azért, hogy te ennyire gyakorlatiasan szerettél, ennyire mindenedet beleadtad ebbe is. Uram, kérlek arra, hogy használd a mi életünket arra, hogy ez a világ, ez az ország, a városai megismerjenek téged. Szeretnénk, Uram, megfizetni ennek az árát. Szeretnénk elmenni a második mérföldre. Szeretnénk oda tenni az életünket, hogy legyen ez számodra egy jó illatú áldozat. És kérlek Istenem arra, hogy különösen most az elcsendesedésünkben majd világosítsd meg nekünk, hogy mi az, amivel foglalkoznunk kell. Hogy van-e olyan területe az életünknek, olyan alap, ami nincs a helyén, ami nem elég mély, ami nem elég stabil, amit meg kell erősíteni. Szeretnénk, Uram, hogyha erős alap lenne, amire te fel tudsz húzni olyan felhőkarcolókat, olyan világító tornyokat, amik messziről láthatóak és sokaknak fénylenek majd. Jézus nevében. Amen.